Eredményes élettalálkozó 2011. július 1-e. Keresztül a történelmen. Hősök, csaták, bukások és gyilalok Isten tervében 5. rész. Nemzeti tragédiáink okai.
Drága Urunk, köszönjük, hogy megint itt vagyunk pénteken. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy te állsz a történelem mögött. Hogy tudhatjuk, hogy mi történt, Istenünk. Köszönjük, hogy megmutatsz nekünk fontos dolgokat. És hogyha tévedünk, akkor előbb-utóbb úgyis ki fogsz minket javítani. De ezzel nagyon óvatosak vagyunk, Istenünk. És köszönjük a közösségünket. Köszönjük itt az embereket, azokat, akik hallgatnak minket. És reméljük, hogy egyre többen lesznek. Nem miattunk, hanem Isten munkája miatt. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké. És mielőtt elkezdenénk, így mesélek valamit. Szoktunk viccelni Sanyival így a csillagok háborújával kapcsolatban, hogy tudom én, Jedik így meg úgy. Sanyit is néha Master Jedi-nak hívtam viccben. Egyik reggel jó idő volt, és így tök álmosan kimentem az erkélyre. Kim volt a szomszédunk, cigarettázott, és egy kávés csésze volt a kezébe, és azt mondja nekem, hogy te Jedi vagy. Így nézek rá bután, és akkor észrevettem, hogy egy olyan póló volt rajtam, abba aludtam, ami Yoda mester képe volt. Mert valamelyik születésnapomra kaptam egy tanult barátomtól, és hát láttam, hogy a tagadásnak nem lett volna értem, hogyha töredelmesen beismertem, hogy igen, Jedi vagyok, habár a fénykardomat javítják, az űrhajomat meg nem mutathatom meg, mert akkor meg kéne, hogy öljem. Úgyhogy ennyiben maradtunk. Nem, gondoltam, hogy elmesélem. Jaj, vicc ez. Jó, oké. Hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy Mátyás király meghalt, ugye? 1490-ben vitatott körülmények között Bécsben, és sokan azt mondják, hogy megmérgezték, amit maximálisan el tudok képzelni a feleségéről, ugye, mert a utolsó éveikben már erősen gyűlölték egymást. És láttuk azt, hogy ez a Kinizsi Pál nevű terminátor, aki 25 évig veretlenül hadakozott és mindenkit legyőzött, ő is átállt egy esküszegéssel arra az oldalra, amelyik a magyar királyház bukására tört. És sikerült is elgáncsolniuk Mátyás királynak a törvénytelen fiát, egyébként nagyon tehetséges fiatalembert, ezt a Korvin János herceget a tróntól, ugye Kinizsi Pál és Bátori István, a két kenyérmezői hős verték meg Korvin János seregét Csontmezőn, még találó a név is. És mintha egy téboly kerítette volna hatalmába a magyar főurakat, mindenki egymás ellen acsarkodott, és szinte akarattal ütötték el a magyar tróntól az arra érdemes nemzeti király aspiránsainkat. És azt látjuk, hogy erre már a történelmünk folyamán több példa is volt, hogy idegen királyok kerültek a trónra, és ez Mátyás király halála után is így történt. Lesz még majd később egy nemzeti királyunk, Szapolyai János, de onnantól kezdve teljesen kicsúszik az irányítás a kezeink közül. És van egy téma, most egy picit vissza fogunk nézni, megpróbáljuk megnézni, hogy mi miért történt, és ezzel nagyon óvatos vagyok, mert egyrészt nem vagyok történész, van némi ismeretem, de azt tudnotok kell, hogyha egy történész ír egy könyvet, az nem mentes a saját véleményétől. És mindegyik könyvbe óhatatlanul beleszövi a saját elképzelését, és valószínűleg én is elfogult vagyok. Amiben tévedek, azt Uram, bocsásd meg, és hogyha érdekel a dolog, akkor nézzetek utána, hogy tényleg így történt. És ez egy tök jó elv szerintem itt mind a Biblia szólná, egy Közép-Európai Teológiai Akadémián a tanárok azt mondják, hogy ne higgyél semmit, hanem nézz utána, és szeress saját meggyőződést, amiről Sanyi is beszélt, és ez tök jó dolog. És én igazándiból csak így a magyar történelemmel foglalkoznék, már nem mennénk vissza az ókorba, hanem inkább gondolkodjunk egy picit magunkról. Ugye hogy kerültünk ide a Kárpát-medencébe? Már ez is egy rendkívül különös történet. A Kárpát-medence tulajdonképpen Európa gyújtópontjában van, mert hogyha most nem a mostani gondolkodást nézzük, hogy Európa Magyarország határáig, vagy esetleg a Kárpát-medencéig tart, hanem a Balkánra is rátekintünk, mert vegyük egységesnek inkább ezt a földrészt. Hogy lehet az, hogy gyakorlatilag nem volt itt senki kompetens nép? Hogy lehet az, hogy Európa egyik leggazdagabb területe gyakorlatilag gazdátlan volt? Voltak itt szorványnépek, voltak itt apró fejedelemségek, de semmi rendezett dolog. Nézzetek meg, szláv népek közé vagyunk beékelve. Tehát egy idegen test vagyunk gyakorlatilag így Európa közepén. Hogy lehet ez? Mint hogyha ez az ország arra várt volna, hogy mi ide megérkezzünk. Lehet, hogy Isten szánt nekünk egy szerepet? Lehet, hogy nekünk magyaroknak van egy olyan feladatunk, egy küldetésünk, amit még nem töltöttünk be? Mert nekem ez az érzésem. És nagyon érdekes ez a dolog, ugye? Egy nomád nép voltunk, akik egy lovas nomád nép, akik bejöttek a Kárpát-medencébe, és tulajdonképpen harcokról nem nagyon olvashatunk, hogy itt nagyon nagy honszerző háborúkat folytattunk volna. Voltak csetepaték, volt, a mondáink tartalmaznak néhány nézeteltérést, ami az itt élő szorvány népekkel volt, de igazán túl nagy küzdelem nem volt. Bejöttünk egy üres földre, ami tele volt természeti kincsekkel, hatalmas erdőségekkel, arany, ezüst és különböző ércbányákkal, Erdélyben hatalmas sólelőhelyek, amit már a rómaiak is bányáztak, hatalmas legelők, nagyon jó minőségű termőföld, teljesen ideális, tele vizekkel, folyók, tavak, egy csodálatos föld volt. Még egyébként most is az, de képzeljétek el, milyen lehetett, mint tudom, 1000 évvel ezelőtt, 1200 évvel ezelőtt. És ez a miénk lett. Isten valami céllal hozott ide bennünket, és minden néppel van célja. És az, hogy még megmaradtunk, az szerintem így kész csoda. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt gyakorlatilag. Az első István állam alapítása, illetve hát tulajdonképpen már előbb megtörtént, de a magyarok nagyon-nagyon hamar elfogadták a keresztény hitet. Ez hogy lehet? Jó, persze könnyű azt mondani, hogy fegyverrel terjesztették a hitet, ami egyrésztről igaz, de nem volt ez olyan mértékű, ami indokolná azt, hogy 100 éven belül gyakorlatilag mindenki felvette a kereszténységet. Egyrészt Tamás apostol a hagyomány szerint arra felé térített, bocsánat, ezt a szót kijavítom, nem lehet téríteni. Nem lehet, hirdette az evangéliumot. Tamás apostol arra felé hirdette az evangéliumot, ahonnan mi jöttünk, az ős hazánk környékén. Nem volt ismeretlen a magyarok előtt a kereszténység. Sőt, nagyon érdekes dolog, hogy amikor megérkeztünk, itt már voltak evangéliumi keresztény gyülekezetek. Ugye Pál apostol a Balkánra is eljutott, és a Balkánon rengeteg kis gyülekezet volt még akkor, és Magyarországon is elég sokan voltak tehát. És ezek elvegyültek a honfoglaló őseinkkel. Sőt, mondok egy érdekes dolgot, zsidók voltak viszonylag nagy számban itt akkoriban a honfoglaláskor. Hogy lehet ez, mielőtt még bárki felhördülne? Úgy lehet, hogy amikor leverték a Barkóba felkelés 137-ben Krisztus után Jeruzsálemben, akkor a római légiók rabszolgaként hoztak magukkal ide zsidó embereket, onnan Jeruzsálemből. Például Szombathelyen, a régi Szaváriában, és a mai Komárom területén voltak helyőrségek, és mind a két helyen kiástak sírokat, ahol Barkóba érméket találtak. Tehát ez történelmileg alá van támasztva, hogy mi egyrészt a kazárokkal már kapcsolatban voltunk, akik ugye köztudottan zsidóvallást vettek fel, és kapcsolatba léptünk vele itt is, mivel már itt voltak, amikor mi ide értünk. De mit akarok ebből kihozni? Azt, hogy és ez most az én véleményem, és saját magamat elhatárolom a Biblia szól egyháztól, nem az egyháznak a véleményét mondom, hanem a sajátomat szeretném ezt kihangsúlyozni. Ez csak az én véleményem, és lehet, hogy tévedek. De a mi sorsunk két dolgon fordult meg. Hogyan bántunk a zsidó néppel, és hogyan bántunk Isten evangéliumi gyülekezeteivel. Ez az én meggyőződésem, hogy ez a két dolog befolyásolta. Sőt, van még egy harmadik. Hogyan viszonyultunk az éppen hatalmon lévő emberekhez és a királyhoz? Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy ne érints Isten felkentjét. Ha a király ellen ne szőj felkeléseket, mert hogyha nincs, és erről beszéltem a múltkor, ha már van egy ellenzék, akkor már nem működik a kormányzat. Ja, és azt látjuk, hogy az Árpád-házi királyaink, azok bizony, és a múltkor tettem egy elég summás kijelentést, és ezt lehet, hogy szeretném kijavítani. Azt mondtam, hogy az Árpád-házi királyok zömével alkalmatlanak voltak az uralkodásra, és ezt egy picit így finomítanám. Inkább azt mondanám, hogy nem éppen biblikusan gondolkodtak. És emiatt ugye nem volt olyan működőképes a hazánk, mint amilyen lehetett volna. Azt mondja a Biblia, hogy jajjanak az országnak, ahol gyermekek uralkodnak. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy 7 Árpád-házi királyunk nem haladta meg a 12 éves kort, amikor trónra lépett. Gyerekkirályok uralkodtak, akik mögött ott álltak a saját érdekeiket képviselő főurak, cselszövők, egymást gyilkolták ezek a királyok, gyerekeknek szúrták ki a szemét, és öntöttek a fülébe forró olajat, hogy alkalmatlaná tegyék őket az uralkodásra például. Borzasztó dolgokat csináltak. De voltak nagy egyéniségek. Kálmán király, aki teológus király volt, azt láttuk. De ő is követett el elég súlyos hibákat többek között. Ő is megtette ezt a megvakítatást, sajnos. Vagy László király, vagy István. És beszéltünk, és most picit óvatos leszek, de igaz nem kell, mert a saját véleményemet mondom. Az 1200-as években soha nem látott keresztény üldözés volt a Balkánon. A Vatikán, a Római Katolikus Egyház tűzzel, vassal pusztította az olyan kis evangéliumi gyülekezeteket, mint amilyenek mi vagyunk. És ennek az lett a következménye, hogy egyre jobban szorultak ki a Balkánról. Nekünk az lett a nyerességünk, hogy elég sokan jöttek Magyarországra is. Nálunk is voltak nagyon kegyetlen üldözések, de nem olyan mértékűek, mint máshol Európában. És ennek súlyos következményei lettek. Nem beszéltünk a tatárjárásról még. Meg vagyok róla győződve, hogy a tatárjárás is két dolognak a következménye. A tatárjárás 1241-ben volt, és egész Európát érintette, minket is teljesen letaroltak, tudni kell. Körülbelül 20 évvel a tatárjárás előtt András királyunk kiadta az aranybullát, amelyben korlátozza a zsidó kereskedési jogát, és tiltja a vegyes házasságokat. Ezen kívül egy másik rendelet előírja, hogy a zsidóknak megkülönböztető jelzést kell magukon hordaniuk. Ez kemény? Figyeljetek! Üldözzük a keresztény gyülekezeteket, ugyanis a magyar király a pápa nyomására megteszi a magyar királyok, és elnyomjuk a zsidókat. Mi történik? Mi történik? Jönnek a tatárok. Isten hányszor, olvastátok a Bibliában biztos, hogy Isten pogány népeket használ a hívőknek a fenyítésére, vagy a saját népének a fenyítésére. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy mi vagyunk a választott nép, mert ez nem igaz, mert a választott nép a zsidók. De mi keresztény nemzetként felelősek vagyunk a cselekedeteinkért, ugye, mint Isten népének. És bizony fenyítés alatt voltunk. Nem pusztítottak el minket teljesen a tatárok, elég váratlanul elhagyták az országot, mert közben meghalt a fővezérük, és tehát Isten vigyázott arra, hogy ne semmisüljünk meg. Egyébként a negyedik Bélának az egyik követe, Julianus barát, felkutatta az őshazában a magyarokat, találkozott is velük, de a tatárjárás után többé nem találják őket. A tatárjárás teljesen elpusztította azokat a szorvány népeket, akik nem tömörültek államba tulajdonképpen. És a tatárjárás után ugye első István, bocsánat, hogy így ugrálok, csak mindig így eszembe jut valami, első István ugye felajánlott az országunkat Máriának. ami mellékvágányra vitt minket, erről is meg vagyok győződve. Ugye a magyarok, amikor bejöttek a Kárpát-medencébe, a Boldog Asszonyban hittek, és rendkívül könnyen igazodtak a római katolikus egyház tanításához, a Szűz Mária imádathoz. Átvették ugyanazt a nőalakot, csak másképpen nevezték. És ez a mai napig sincsen másképpen, sajnos. Tehát föl van ajánlva az országunk egy nem létező, úgy értem, hogy egy nem kompetens védelmezőnek. Jézus Krisztus helyett, ugye a Biblia több helyen említi, hogy ő az egy, csak nem is adatott más név nekünk, és csak ő lehet a közben járó Isten és ember között. Ugye erről a Biblia beszél a Timóteus levélben is, és több helyen is, apostolok cselekedeteiben. Tehát azt látjuk, hogy elkezdjük nyomorgatni a zsidókat, és a római katolikus egyház a pápának a nyomására, pedig üldözzük azokat a kis evangéliumi gyülekezeteket, akik a Biblia tanítása szerint szeretnének élni. Oké, nézzük, hogy utána a tatárjárás után negyedik Béla mit csinál. Azt mondja, hogy ha elmennek a tatárok, akkor fölajánlom a lányomat a Istennek. És ugye ő belül lesz aztán Szent Margit. És a Margit még éppen gügyög a pólyában, amikor már az apácákhoz kerül. És mit csinál ez a szerencsétlen királylány egész életében? Vezekel. Mert az apja áldozatként mutatta be Istennek gyakorlatilag. És ahogy Sanyi szoktam mondani, meghatóan szép történetek szólnak arról, hogy a Margit-szigeti kolostorba hogyan sanyargatta magát, hogy a lábmosóvizet ő vitte ki télen, és megmutatták, hogy milyen alázatos volt. Ez így rendben van. De utána arról is szól a fáma, hogy ostorozta magát, és egy vezeklővet hordott, ami szögekkel volt kiverve, és az belülre fordította. És a szögek belenőttek a bőrébe, a húsába. Hát ez távolról sem biblikus. Egy áldozatot bemutatni, amikor már Krisztus bemutatta az áldozatot, ami tökéletes volt. Tudjátok, és annyira könnyű, hogy évszázadok után a pulpitos mögül kritizálni embereket, királyokat, döntéseket. Folyik egy szellemi háború, és nem elítélünk embereket, hanem megítélünk bizonyos cselekedeteket, és megpróbálunk belőle tanulni. És azt gondolom, hogy még mindig nem vontuk le a megfelelő következtetést, hogy egyáltalán nem bibliai alapelveket követünk, és nem Jézus Krisztusban gondolkodunk. Ugye, és utána jött a Mohácsi csata, a következő katasztrófánk. És miért volt megint a Mohácsi csata? Mert minden valaminek a következménye. Ugye, ott is széthúzás volt, nem egyeztek meg egymással a különböző uralkodó osztályok, de előtte még történt valami 1514-ben, a Dózsa-féle paraszt felkelés. És ez a Dózsa György nevű lovastiszt, fogalmunk sincs, hogy kerül egy keresztes had élére. Ugye, annyit tudunk róla, hogy Nándorfehérvárnál egy pár viadalban megöl egy török tisztet, levágja a karját, amikor a török leesik a lóról, akkor leszúrja. De ez szinte minden napos volt az ilyen párviadal, de mégis valami miatt Dózsa Györgyöt felküldik a királyhoz, hogy személyesen tüntesse ki. És Dózsa felmegy, és birtokokat kap, és Bakócz Tamás, aki majdnem pápa lett, egy magyar pápa, képzeljétek el. Csak idő előtt elfogyott a pénz a rossz nyelvek szerint. És haza kellett jönnie, de kárpótlásul ráruházzák, hogy indítson keresztes hadjáratot, kap egy pápai bullát, és kihirdeti, hogy most a török ellen vonunk, és a fővezér az Dózsa György lesz. Egy székely lovastiszt, akinek semmilyen a végvári katonáskodáson kívül semmilyen vezetői előélete nincsen. Ez hogy lehetséges, tudod? És ezt nem tudjuk, hogy lehet. Fogalmuk sincs. Azt tudjuk, hogy meghatottan veszi fel a keresztet néhány vezértársával a Boldog Asszony templomban, ami most is megvan a Budai Várban, ott veszik fel a keresztet, és elindulnak szervezni itt a Rákos mezején, egy hónap alatt 40 ezer ember gyűlik össze. Egy elég komoly hadsereg, és elindul Dózsa György a délvidékre. Csak hogy időközben a földes urak meg észhez kapnak, hogy nincs munkaerő. És az ő nyomásukra van egy kis lobby, biztos, és a Bakócz Tamás visszarendeli az egész sereget, akik pedig már elindultak, már valahol Temesvárnál járnak. És Dózsa György mérges lesz, és azt mondta, hogy nem vagyok én gyermek, hogy ide-oda rángassatok. És fellázadnak. De egy támadás éri őket. És erre válaszolva egy egész országra kiterjedő parasztfelkelés lesz, és leismerik őket annak rendje és módja szerint. A Dózsa Györgyöt egy borzasztó kegyetlen kínzások között kivégzik. Azt mondják a szemtanúk, hogy nem ültették egyébként tüzes vastrónra, hanem csak egy ilyen fa alkotmányra ültették, és a fejébe húztak egy tüzes vaskoronát. És azt mondják, hogy semmilyen fájdalom nem látszott a fickón, csak ült egykedvűen a széken, miközben haldoklott, és a kincstartóját és a zászlótartóját, meg még néhány alvezérét arra kényszerítették, hogy egyenek a húsából. És lenézett rájuk, és csak annyit mondott, hogy ebkölykök. És egyébként a Gárdonynak a regényében, az Egri csillagokban az egyik cecei, hogyha ismerős, ő volt az egyik, aki evett a húsából. Meg a Bálint pap egyébként. Nem tudom, hogy itt történt, hogy Gárdony mennyire volt, de Gárdony eléggé ragaszkodott a történelmi igazságokhoz. És Mohácsnál alig volt emberünk. Milyen jó lett volna Dózsa Györgynek a 40 ezer katonája Mohácsnál, igaz? És kivezeti a mohácsi sereget, Tomori Pál, kalocsai érsek. És ez egy nagyon, ő a magyar seregeknek a fővezére. Ez a Tomori Pál egyébként egy jó hadvezér volt, több sikeres, két hadjáratot vezetett a Balkánon, és levert egy székely felkelést egyébként. De utána úgy döntött, hogy szerzetes lesz belőle. Miért? Ez egy érdekes történet. Ezt nem is tudom, hogy hol akadtam a nyomára ennek a történetnek, hogy miért lett belőle pap. Egy hadvezérből miért lesz pap. Mert két mennyasszonya is meghalt közvetlenül az esküvő előtt. Az egyik megfulladt a patakban az esküvő előtti napon, a másik mennyasszonya pedig a esküvő utáni fáklya táncban halt meg úgy, hogy felgyulladt a haja. És ez az ember azt mondta, hogy na jó, azt mondja, ezt hagyjuk. És elment szerzetesnek. És ugye a 1520-as években könyörögtek neki, hogy jöjjön vissza, mert nincs fővezér a magyar seregnek. És végül ő elvállalta a mohácsi csatának a vezérletét, de azt tudni kell, hogy a mohácsi csatatér felé két jelentősebb magyar hadsereg is tartott, az egyik Frangepán Kristóffal, a másik pedig Szapolyai Jánossal, aki át is vette volna a fővezérséget, ha odaér. Csak hát nem ért oda. És a törökök egy rettenetes túlerővel érkeztek Mohácsra. Azt tudni kell, hogy 5 évvel ezelőtt elfoglalták Nándorfehérvárt, amiről beszéltünk, amelyet Hunyadi János hősiesen megvédett. Majdnem 70 évig dacolt aztán a törökökkel. De a törökök már ugye közel 70 évre rá ott állnak a mohácsi mezőn, és szemben a súlyos számbeli hátrányban lévő magyar hadsereggel. Én voltam a mohácsi mezőn, és megnéztem a csatateret. Nagyon érdekes dolog, hogy ahonnan a törökök jöttek, van egy ilyen kis domb. És a dombról kell leereszkedni a mohácsi síkra. És amikor a csata volt, szakadt az eső, és ez a domb nagyon síkos lehetett, ahogy így néztem. És a Tomori egy zseniális tervet készített. Azt mondta, hogy ahogy a törököknek időre volt szükségük, hogy csatarendbe állhassanak, miután a sáros lejtőn lecsúszkálnak, és mondta, hogy akkor kell megtámadni őket, amikor a soraikat rendezgetik. És a magyar sereg a szakadó esőben már csatarendbe állt, amikor a törökök megjelentek a dombon, és vártak a támadásra, de akkor a Szapolyai Jánosnak a testvére, Szapolyai György és Tomori Pál álltak a magyar seregek élén, és egy futár érkezik a királytól, amikor már éppen támadni akarnának, hogy a király lefújta a mai támadást, és hogy vonuljanak táborba. És a Szapolyai György hátra vágtázik a királyhoz, Tomori Pállal együtt az első vonalakból, és elkezdik győzködni, hogy olyan túlerőben, hogy ez az egyetlen támadás az esélyünk. És körülbelül fél órát tart, amíg meggyőzik, aztán újra vissza kell venni a páncélját a királynak, és Lajos királynak, és mire visszaérnek az első vonalban, már megváltozott a csatakép, a törökök már felsorakoztak, de akkor már más nem tehetett Tomori, mint hogy elrendelte a támadást, és ez teljes sikerre járt egyébként az első roham, elsöpörték a török sorokat, és rávetették magukat a török poggyászokra, azaz elkezdtek zsákmányolni. És a törökök egy ellentámadással visszaverték őket, és akkor már felsorakoztak. Van egy ilyen legenda, hogy az ágyúktól megijedtek a magyarok, hogy 150 ágyút elsütöttek rájuk, ez ilyen vicc kategória, mert nem voltak azért olyan ijedősek, a harcedzett emberek, de a lényeg az, hogy ebben az ellentámadásban elesett a magyar sereg fővezére, Tomori, Szapolyai György megmenekült, és a király is megmenekült, de elesett szinte az összes főúr, és figyeljetek, majdnem minden főpapot maradt gyakorlatilag. Ez figyelemre méltó. Majdnem minden főpapot maradt. És hát ott 14 ezer magyar vére ömlött ki a hazáért. Ez egy elég nagy veresség volt, inkább lélektanilag egyébként, mert még nem volt vége az egésznek. A király állítólag nem a Cselepatakba fulladt, hanem egyes vélekedések szerint Szapolyai György szúrta le. Ezt nem tudjuk. Az van a köztudatban, hogy a Cselepatakba fulladt. Ez is lehet, meg az is. Nem tudom. Én az utóbbira tippelnék, szerintem megölték. Most az hosszú lenne, hogy miért. Lehet, hogy tévedek. De még nem volt vége a dolognak, mert ugye két hadsereg mozgott még az országban. Frangepán Kristóf és Szapolyai nem jött tovább Erdélynél, de Frangepán Kristóf teljesen szétveri a törököknek az utóvédjét. Erről sem szól a fáma egyébként. A törökök azért mennek ki viszonylag gyorsan az országból, mert még nincs meghódítva ez a dolog. És igazán tovább nem is nagyon szeretnék menni, csak még összefoglalnám azt, hogy ez egy ilyen drámák sorozata, hogyha megfigyelitek. Mátyás király meghal, ugye Kinizsi Pál is ott nyugszik már a nagyvázsonyi pálos templom kriptájában, amelyet ő építette ezt a pálos kriptát, vagy a pálos templomot a szerzeteseknek. Nincs olyan ember, aki igazán oda tudna állni az ország élére. A királyaink nem nemzeti királyok, nem tudják, vagy talán nem is akarják úgy képviselni az érdekeinket, és mi ostobán mindig, tudod, mi a humanizmus. Én, tudod, az én érdekeim. Én vagyok a dolgoknak a mértéke. Mindenki a saját magával törődik. És így zuhanunk az anarchiába, így Mátyás után, így megyünk lefelé. És 1541-től kezdve nincsen önálló magyar állam. Amikor az ország három részre szakad, akkor uralkodik Ferdinánd, Szulejmán, tudjátok, mit jelent a neve? Salamont. Szulejmán, Salamon. Ez csak így érdekesség. Meg János király, három része szakad. Vannak olyan főurak, akik évente váltanak gazdát. Éppen amelyik többet ajánl, annak a szolgálatába, illetve zsoldjába állnak. Sokan azt mondják, hogy Trianonnak ez volt az oka, meg az volt az oka, elárultak minket. Persze, saját magunkat árultuk el. Figyeljetek, az országunk 71%-át nem 1920-ban veszítettük el, hanem 1541-ben veszítettük el. Onnantól veszítettük el, amikor nem képviseltük többé magunkat. Osztrák-magyar monarchia, és most egy picit előrébb szaladtunk, tudjátok, senki, tehát Trianonnál nem számoltak az önálló magyar állammal, éppen ezért úgy vették, hogy mi egy ilyen, mit tudom én, csak egy ilyen konglomerátum vagyunk, és simán elvették a területeinket. Hogy bántunk a nemzetiségekkel? Nem úgy, ahogy kellett volna. Oké. Nem volt összefogás, nem volt külképviseletünk, nem képviseltük az érdekeinket, üldöztük a keresztényeket, üldöztük, egész végig üldöztük, és elnyomtuk a zsidókat. Ez a helyzet. A saját hibánkból tartunk ott jelenleg, ahol tartunk. Nem voltunk méltóak erre a gazdag, csodálatos országra. Nem voltunk méltóak arra a szerepre, amire Isten szán minket. Fogalmam sincs egyébként, hogy mi volt az a szerep. Csak találgatni tudnék, de nem szeretnék. És erre mindjárt visszatérünk, remélem nem fogom elfelejteni. Figyeljetek, a zsidó emberek megítélése, ez rossz helyen van Magyarországon, a zsidó emberek megítélése, nagyon rossz helyen van. Ha beszéltek 10 emberrel, 7 azt fogják mondani, hogy minden bajunk okozói a zsidók. Igaz ez? Figyeljetek, nem azt akarom mondani, hogy a zsidó emberek hibátlanok. Vagy hogy Izrael politikája az hibátlan, de ebben ne is menjünk bele, nem erről van szó. Nincs jogunk megítélni népcsoportokat. És mi keresztényként tudjuk azt, hogy ők kicsodák. Tudjuk azt, hogy ők Isten választott népe. Nagyon-nagyon kevés szó esik arról, hogy ők mennyire támogatták Magyarországot. A 1848-ban, és lehet, hogy talán ezt mondtam, az 180 ezer fős honvédseregből 20 ezer zsidó ember volt. Köztük fővezérek is, komoly rangban. A világháború után, tudjátok, hogy ki volt az első, aki nagyobb összeget adományozott? A Goldberger textilművek. A zsidó emberek rengeteg hozzájárultak az újjáépítésünkhöz. És igazán, hogyha egy picit belássunk a történelembe, akkor végig látjuk, hogy támogattak minket. Mind élő erőben, ott voltak a hadseregeinkben, ott voltak a szellemi életünkben, a művészetben, és nagyon komoly pénzekkel, mecénásokként. Azt gondolom, hogy semmivel sem voltak jobbak vagy rosszabbak, mint mi magyar emberek, de nem ítélhetjük meg őket. Isten azt szerint is bánik a különböző nemzetekkel, hogy a választott népével hogyan viszonyulunk. És az azt gondolom, hogy elég fontos dolog. És ebben most sem vagyunk jobbak talán. Lehet, hogy ez így vezetői szinten nem tűnik fel, de én a hétköznapokban sokat beszélgetek emberekkel, és a zsidózás újra és újra feltűnik. Tehát így összefoglalva, hatással lehetünk a történelemre, ahogy Sanyi mondta, mi egyenként, és együtt, és az a szervezet, az a kis csapat, amit össze fogunk hozni Isten kegyelméből, az remélem, hogy egy komoly mozgalom már nőheti ki magát. Pásztor Kende is nagyban gondolkodik. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi mit gondolunk Istenről, hogy mit gondolunk a hazánkról, és nekem tudjátok, mindig, amikor így kimondom, hogy hazám, akkor mindig egy ilyen melegség önti el a szívemet. Mert mi itt vagyunk itthon. Isten ezt az országot nekünk adta. Amit nagyon sok ember a véráldozatával mentett meg. Nagyon sok ember vére folyt a hazánkért. Nagyon sok ember emelte fel a szavát az évszázadok során azért, hogy mi most itt lehessünk. Hogyha végignézzük ezt a láncolatot, akkor szerintem nekünk is bele kell tennünk a saját magunk munkáját. És hogyha kormány szinten hallgatnák esetleg ezt az előadást, vagy valahogy oda kerül esetleg, akkor csak azt tudnám mondani, hogy jó dolog, hogy keresztények vagyunk így névleg, de gyakorlatba is át kellene ültetni az oktatási rendszerünkbe, a teremtés kellene tanítani, Istenről kellene beszélni, kellene adni ezeknek a fiataloknak, akik a mi reménységeink, akik éppen kilépnek az életbe, kellene adni nekik egy útra valót. Hogyan is kellene élni ezt az életet? Tudod, sötétségben fogsz élni, vagy világosságban, amiről Sanyi beszélt? A pályán leszel egyáltalán, vagy még a kispadon se fogsz ülni? Tudod, jó dolog szurkolni, de még jobb játszani. Az oktatási rendszerünk az nagyon fontos lenne. Elmondani, hogy van remény, hogy a világunk miért néz ki úgy, ahogy kinéz. Mert hogyha minden rendben lenne a világunkban, akkor most mi nem ülnénk itt, és ti nem hallgatnátok az interneten, és nem lennének vallások, és nem lennének kiútkeresések, mert a világunk az haldoklik, ezzel szembe kell néznünk. És tudom, hogy mi keresztények ünneprontok vagyunk. Tudod, megérkezik egy társaságba egy keresztény, és azt mondja, hogy figyelj, és előbb-utóbb ez a téma szóba kerül. A világ, Isten, vagy hogy kik vagyunk, hová megyünk, honnan jövünk, ugye, amit Sanyi is mondott. És akkor mi kifejtjük, és elmondjuk, hogy mi a valóság, és azt mondjuk, hogy nem, te pesszimista vagy, nem lehet így gondolkozni. Tudod, te, vigyétek ki. Vigyétek ki. És szerintem nálunk kevesebb pozitívabb gondolkodású ember van, mert mi szembenézünk a valósággal, és van rá egy megfelelő válaszunk. Van egy olyan válaszunk, ami igazán, igazán hasznos, ami igazán gyakorlatias. És a világ ezért nem szereti hallgatni a valóságot, mert sok filozófia van, de igazán egyik sem jó. És mivel nincs válasz, azért nem néznek szembe a tényekkel. És azt mondják, hogy majd megjavul a világ. Figyelj, sose. Sose fog megjavulni, és tudjuk, hogy Isten erről mit gondol, hiszen le van írva, hogy mi fog történni. Szóval Sanyi mondta, hogy pontosabb leírásunk van a jövőről, mint sokszor a jelenről, vagy a múltról. Ez így igaz. Mi tudjuk, hogy mi fog történni. Figyeljetek, beszéltem arról, hogy nem töltöttük be a szerepünket. És milyen jó lenne, hogyha innen Magyarországról indulna egy ébredés. Lehet, hogy az utolsó. Nem tudom, hogy ezt ki lehet-e olvasni a Bibliából, hogy lesz-e ébredés még a végén. Egyesek szerint nem lesz. De lehet, hogy csak nem ír róla a könyv, vagy mi nem látjuk benne, de nagy szerepünk lehet. Nagy szerepünk lehet. És beszélgettem spirituális beállítottságú emberekkel, akik nem feltétlenül keresztények. És képzeljétek el, ők is így látják. Sőt, a Dalai Láma is így látja. Ez már jelent valamit, nem? Oké. Okay. Mit? Ez jó. Igen. Hát most nem test és vérelem van tusakodásunk. Nem bántjuk a lámát. Amit mond, az butasság, de őt magát, mint embert nagyra kell értékelni, hiszen Isten érte is meghalt. Néha viccet csinálunk ezekből a dolgokból. És tudjátok, amikről Sanyi beszél, vagy amikről én beszélek, vagy Szabó Petya, ezekért néhány száz évvel ezelőtt megégettek volna minket. És hát, igen, tudod, én csak elképzelem, hogy állok a mágián, ég, átnézek Sanyira, Sanyi, a tiéd hogy áll? Bocs. Ja. Ez egy forró téma. És eljöhetnek még az idők, amikor az interneten már nem lehetnek fenn az anyagaink. Eljöhetnek azok az idők, hogy tényleg Sanyinál jön a fekete autó, és én is felriadok egy csöngetésre, és morozus, fekete ballonkabátos emberek jönnek, és azt mondják, hogy gyerünk. Aha, igen, és hogy a fekete autó, hogy a tanúba. Igen, eljöhetnek ezek az idők, nem tudom, hogy itt leszünk-e még akkor, de nem félünk, egyáltalán nem félünk, hanem nagy-nagy szeretettel mondjuk minden embernek, hogy változtassátok meg a gondolkodásatokat, kérlek benneteket, hogy forduljatok Isten felé, mert Jézus Krisztus a mi egyetlen megoldásunk. Mi, nekünk személy szerint, és a hazánknak, és a világnak is. Úgyhogy szeretném ezzel befejezni, hogy olyan nagyon nagy újdonságokat talán nem mondtam, egy picit visszanéztünk, és hogyha értékesek ezek a dolgok, szerintem érdemes erről beszélni? És mennénk tovább következő alkalommal, mennénk tovább, és megnéznénk még egy pár dolgot, hogy talán mi miért történt, megnéznénk emberek életét, hát ha tanulhatunk belőle. Köszönöm, hogy itt voltatok, meg hogy hallgattok. Isten áldjon bennünket, és jó hétvégét kívánok mindenkinek.